183. oldal. Harmadik. A liturgia lényegére és a reform mércéire irányuló kérdés. A liturgia lényegére vonatkozó kérdésünkre is találtunk egy előzetesen adandó választ a Marienbergi freskókban, amit a továbbiakban alaposabban kell megindokolnunk. Érvelésünknél mindjárt az alternatívák közül még szembesülünk azzal, ami a zsinat előtti és utáni világ dualisztikus elképzeléséből adódik. Eszerint a zsinat előtt a liturgiát bemutató egyedüli személy a pap, a zsinat óta pedig az egybegyűlt közösség. Tehát ennek következtében a közösség, mint a liturgia valódi alanya, határozza meg a liturgia menetét. A pap természetesen sosem volt amajog birtokában, hogy maga rendelkezzék arról, mit kell tenni a liturgiában. A liturgia számára egyáltalán nem belátása szerint változtatható szertartás. Az ő szemében ez rítus, vagyis az egyház egyetemes imájának eleve adott objektív formája. A polémikus alternatíva, vagyis az, hogy a pap vagy a közösség a liturgia bemutatója értelmetlen, téves alapokra helyezi a liturgia értelmét, ahelyett, hogy alátámasztaná, és épp ezzel hozza létre a zsinat előtti és utáni idő közötti hamis szakadékot, ami a hittörténet folytonosságát szétszakítja. Ez a gondolkodás elsekélyesedésén alapszik, ahol a tényleges már nem válik láthatóvá. Ha a katolikus egyház katekizmusát felütjük, ezzel szemben mesterien tömör és világos megfogalmazásban találhatjuk a liturgikus mozgalom lényegének összegzését, s egyszer s mint azt, amit az egyház mint maradandót és érvénnyel bírót örökít tovább. Ez legelőször is arra emlékeztet minket, hogy a liturgia a nép által és a népért való szolgálat. Amikor a keresztény teológia a görög ószövetségtől ezt a pogány világban megalkotott szót átvette, akkor természetesen Isten népére gondolt, amivé a keresztények azáltal váltak, hogy Krisztus a zsidók és a pogányok közötti falat áttörte, hogy mindannyiukat az egy Isten békéjében egyesítse. A népért való szolgálatot pedig úgy értelmezték, hogy ez a nép egyáltalán nem magától, valami származási közösség révén fort egyé, hanem csakis Jézus Krisztus húsvéti áldozata által jött létre, tehát más valakinek, vagyis a fiúnak szolgálatára épül. Isten népe nem egyszerűen, miként a német, francia, olasz vagy más nemzet van jelen, hanem újra és újra csakis a fiú áldozatából fakadóan marad fenn azáltal, hogy ő bevon minket az Istennel való közösségbe, ahová mi saját erőnkből nem juthatunk el. Ennek megfelelően folytatja a katekizmus, a keresztény hagyományban a liturgia szó azzal a jelentéssel bír, hogy Isten népe részt vesz Isten művében. A katekizmus idézi a zsinat liturgikus konstitúcióját, miszerint minden liturgikus ünnep Krisztusnak, a papnak és az ő testének, az egyháznak a műve. Így már teljesen más színben tűnik fel problémánk. A szociológiai redukció, ami csupán emberi cselekvő partnereket képes egymással szemben felléptetni, megtört. A liturgia, ahogyan láttuk, a megnyílt eget előfeltételezi, csak akkor lehet szó liturgiáról, ha ez megvalósul. Ha nem áll nyitva az ég, az, ami a liturgia volt, szerepjátékká, végső soron a közösség önigazolásának jelentéktelen kísérletévé silányul, ahol lényegében semmi sem történik. A döntő tényező tehát a krisztológia primátusa. A liturgia, vagy Isten műve, vagy nem is létezik. Isten és cselekedetének elsődlegességével, ami minket földi jellegében szólít meg, válik az egyetemesség és az egyetemes nyitottság minden liturgikus eseményben adottá, ez pedig nem a közösség, hanem Isten népe, és Krisztus testének szintjén lesz felfoghatóvá. Csupán ebben a nagy összefüggésben értelmezhető helyesen a pap és a közösség egymás közötti viszonya. A pap azt teszi és mondja a liturgia során, amit saját erejéből mondani és tenni képtelen. A hagyományos megfogalmazás szerint Krisztus személyében cselekszik, vagyis a szentség erejéből, ami másnak, Krisztusnak a jelenlétét biztosítja. Nem saját magáért áll ki, nem is egy delegáltja a közösségnek, amely mint egy szerepet ruházott rá, hanem jelenlétle az utódlás szentségében pontosan Krisztus elsőségét fejezi ki, ami minden liturgiának alapfeltétele. Mint hogy a pap Krisztusnak ezt az elsőségét jeleníti meg, szolgálatával minden összejövedelt önmagán túl az egészbe kapcsol, mivel Krisztus csupán az egyetlen, amennyiben megnyitja az eget, egyben ő az is, aki minden földi korlátot levont. A katekizmus liturgikus teológiája szent háromságosan került felépítésre. Igen fontosnak vélem, hogy a közösség a Szentlélekről szóló fejezetben is felbukkan, mégpedig a következő sorokban. Az Új Szövetség liturgiájában minden liturgikus cselekmény, főleg az eucharisztia és a szentségek ünneplése, Krisztus és az egyház találkozása. A liturgikus gyülekezet egysége a Szentlélek egyesítő erejéből való, aki Isten gyermekeit Krisztus egyetlen testébe gyűjti össze. Ez az egység túlhalad minden emberi, fai, kulturális és társadalmi kapcsolatot. A közösségnek fel kell készülnie az Úrral való találkozásra. Jól elrendezett néppé kell lennie. Itt emlékezetünkbe kell idéznünk, hogy a közösség kifejezés, ami a református hagyományból ered, a legtöbb nyelven alig hallható vissza. Az új latin nyelvekben ennek megfelelője az assemblé gyülekezet, amely szóval azonnal máshová kerül a hangsúly. A két kifejezés, közösség és gyülekezet vitathatatlanul két fontos viszonyt érzékeltetnek. Egyfelől, hogy a liturgikus ünnep résztvevői nem egymástól független individuumok, hanem a liturgikus esemény révén válnak egyé, Isten népének megtestesítőivé, másrészt, hogy a közösség, mint Isten egybegyűlt népe, az Úrtól kiinduló liturgikus esemény aktív résztvevője. Azonban a közösségek manapság közkedvelt önkifejezése ellen határozottan fel kell lépnünk. Az egybegyűltek, ahogyan azt a katekizmus joggal állítja, csupán a Szentlélek közösségének erejéből válnak egyé, önmagukban, mint társadalmi csoport eredendően nem. Ha azonban a lélektől származó egységben vannak, akkor ez egy olyan nyitott egység, amelynek nemzeti, kulturális és társadalmi határok felettisége a konkrét nyitottságban épp azokért szól, akik nem tartoznak ennek magjához. A közösség mai szóhasználata továbbá egy olyan homogén csoportot feltételez, amely közös fellépését megtervezni és kivitelezni képes. Eme közösségtől még talán egy olyan pap is elvárható, aki a közösség tagjait ismeri, és azok is ismerik őt. A teológiához mindennek azonban semmi köze. Ha például egy nagy dómban ünnepi istentiszteleten gyűlnek össze emberek, akik szociológiai szempontból egyáltalán nem képeznek egységes csoportot, például közös énekre is nehezen foghatóak össze, vajon közösséget alkotnak-e, vagy nem? Igen, közösséget alkotnak, mert a közös hit vezette Úr felé fordulás és az Úr színe elé járulás az, ami őket sokkal mélyebben egymáshoz köti, mint ahogyan a pusztán társadalmi együvé tartozás erre képes lenne. Összefoglalva elmondhatjuk, tehát sem a pap, sem a közösség önmagában nem lehet a liturgia végbevivője, hanem csak Krisztus a maga teljességében, mint fő és a tagok, a pap, a közösség külön-külön ezek, amennyiben Krisztusban egyé válnak, és amennyiben őt, mint a fő és test közösségében jelenítik meg. Minden liturgikus ünnepben az egész egyház, ég és föld, Isten és ember részt vesz, nem csupán elméletben, hanem teljes valóságában. Ha az áldozatot minél inkább ezzel a tudattal, ezzel az átélt tapasztalattal vesszük magunkhoz, annál konkrétabban valósul meg a liturgia lényege. Ezzel az eszmefuttatással látszólag témánktól, a regensburgi tradíciótól és a zsinat utáni reformtól messze eltávolodtunk, ám ez csupán a látszat. Erre a nagy összefüggésre azért kellett irányítanunk a figyelmet, mert épp ehhez mérhetünk minden reformot, és csupán ebből kiindulva határozhatjuk meg az egyház zene ezen belüli helyzetét és helyes jellegét. Röviden, ennyiben összegezhetjük most mi a zsinat által választott reform lényegi iránya. Az újkori individualizmussal és az ehhez kapcsolódó moralizmussal szemben ismét a misztérium dimenziójának kell színre lépnie, azaz a liturgia kozmikus jellegének, ami eget és földet összeköt. A Krisztus húsvéti áldozatából való részesedésben a liturgia átlép minden időbeli és térbeli határon, hogy mindezeket Krisztus azon órájára gyűjtse egybe, amely a liturgiában nyer elővételezést, és így a történelmet annak céljára nyitottá teszi. Két további nézőpont is megragadható a II. Vatikáni zsinat liturgiára vonatkozó konstitúciójában. A misztérium fogalma a keresztény hit esetében elválaszthatatlan a logosz fogalmától. A keresztény misztériumok ellentétben sok pogány misztérium kultusszal logosz misztériumok. Az emberi értelem határait meghaladják, de nem vezetik az értelmet meghatározatlan bódulatba, nem juttatják az értelem feloldódásához, egy értelem nélkülinek felfogott kozmoszba, hanem a logoszhoz, vagyis az alkotó értelemhez vezérlik, amely minden dolog megértésének forrása. Innen ered a végső józanság, az értelemre hagyatkozás és a liturgia igei jellege. Ezzel kapcsolatos egy másik momentum. A logosz megtestesült a történelemben. A logoszhoz való igazodás a keresztények számára ezért mindig is igazodás a hit történelmi kezdetéhez, a Biblia szavához, és az egyházatják e szót kifejtő magyarázataihoz. Egy a kozmikus liturgiára, vagyis a logosz liturgia misztériumára vetett pillantásból adódott annak a szükségszerűsége, hogy az Isten tisztelet közösségi, cselekményi jellege és a szóhoz kötöttsége világosan és határozottan bemutatásra kerüljön. Mindahány részletkérdés a könyvrevízióról és a rítusokról innen válik érthetővé. Ha ezt tartjuk szem előtt, nyilvánvalóvá válik, hogy mind a regensburgi tradíció, mind a 10. Pius motu propriója minden külső felszínes különbség ellenére is azonos célt követnek. A zenekar árokba való helyezésének, amely mindenekelőtt Itáliában, az opera műfajában fejlődött ki, az egyházzenét ismét a liturgia szavának és az imádásnak a szolgálatába kellett volna állítania. Nem szabadna, hogy a liturgia apropóján alkalom adódjék egy koncertbetétre, hanem a zene maga liturgia kell, hogy legyen, vagyis ráhangolódás a szentek és az angyalok kórusára. Kifejezője lehet ennek, hogy a zene a hívőket Isten dicsőségébe, a hit józan részegségébe átvezeti. A gregorián korális és a klasszikus polifónia szerepének hangsúlyozása tehát épp úgy a liturgia misztérium jellegéhez, mint annak logosz jellegéhez és a történelemben jelenlévő igéhez kapcsoló kötelékhez volt rendelve. Ez kell, hogy úgymond az atyák mércéjéül szolgáljon, amit az ember időközben talán túl kizárólagosan és túlságosan tradicionálisan értékelt, egy mérték helyes értelemben nem az új kizárását jelenti, hanem olyan útmutatásokat, amelyek messzi távlatokba szabnak irányt. A szűz területekre tett első lépések épp azáltal válhatnak lehetségessé, hogy rátaláltunk a helyes útra. Ha megértjük Pius pápa és a zsinat elveinek eme lényegi, szándékbeli és eszmei azonosságát, csupán akkor ítélhetjük meg helyesen a gyakorlati vonatkozásai közti különbséget is. Fordítva azt is mondhatnánk, hogy a liturgia egy olyan szemlélet módja, ami a misztérium jelleget és annak kozmikus dimenzióját nem láttatja, nem a liturgia reformjaként, annak deformálásaként hat.